Harmadik fejezet. A fekete folt. Déltájban bementem a kapitányhoz néhány orvossággal és frissítővel. Még mindig úgy feküdt, hogy elhagytuk, kissé magához tért ugyan, de igen gyönge volt és izgatott.
Jim, mondotta, te vagy itten az egyetlen valamire való ember. Tudod, hogy mindig jó voltam hozzád. Nem múlt el hónap, hogy meg ne kaptad volna az ezüst hatosodat. És látod, pajtás, nagyon el vagyok csigázva, és mindenki elhagyott, és Jim, ugye, hozol nekem egy pohárka rumot, ugye, megteszed, pajtikám?
De hát a doktor úr azt mondta, kezdtem, de a kapitány közbe vágott, elkezdte szídni és átkozni a doktort gyönge hangon, de szívvel, lélekkel.
Hát a doktorok mind semmire kellők, mondotta, és ez a doktor itten, hát mit ért ez a tengerjáró emberhez? Voltam én olyan helyen, ahol melegebb volt a pokolnál, és a pajtásaim úgy hullottak körülöttem a sárga láztól, mint a legyek. És a jó anyaföld úgy ringott, mint a tenger a földrengéstől. Mit tud a doktor az ilyen országokról? És bennem a rum tartotta a lelket. Mondom neked, a rum volt nekem az életem és az italom. A rum volt nekem az ételem és az italom, a barátom és a feleségem, és ha nem juthatok a rumhoz, hát olyan vagyok, mint egy nyomorult, öreg hajóroncs egy szélcsöndes parton. Rátok száll majd a vérem, te rád, Jim, meg arra semmire kellő doktorra.
Azzal megeresztett még egy káromkodást, majd így folytatta bűnbánó hangom.
Nézd, Jim, hogy reszketnek az ujjaim. Nem tudom őket nyugodtan tartani, nem én, a világért sem. Egy csöpp ital nem szaladt le a torkomon egész áldott nap. Az a doktor balond, mondom neked, ha nem jutok egy korty rumhoz, Jim, akkor rémeket fogok látni. Már is láttam néhányat. Láttam az öreg Flintet ott mögötted a sarokban. Olyan világosan láttam, mint a nyomtatott betűt. És ha rám jönnek a rémek, akkor nem bánom, de fenekestül fölforgatom az egész házat. A doktoratok maga mondotta, hogy egy pohár meg nem árt. Adok neked egy arany ginit egy pohárkáért, Jim.
Az izgatottsága egyre növekedett, és én aggódtam az édesapámért, aki nagyon rosszul érezte magát ezen a napon, és szüksége volt a nyugalomra. Különben, hogy a kapitány fölemlegette a doktor szavát, nyugodtan elhoztam neki az italt, és inkább azt sértett, hogy meg akart vesztegetni. Nem kell nekem a maga pénze, mondottam. Inkább adja meg, amivel tartozik az édesapámnak. Kap egy pohárral, de avval elég. Mikor oda nyújtottam neki az italt, Mohon utána nyúlt és kiitta.
Ejhaj, mondotta. Ez biztos valami jobb fajta. Na és most, pajtás, mit mondott a doktor? Mennyi ideig kell nyomnom ezt az öreg vackot?
Egy hétig legalább, mondtam.
A mennydörgös ménküt, kiáltotta. Egy hétig, az lehetetlen. Az alatt rám küldik a fekete foltot. Azok a bitangok talán már ebben a pillanatban kiszimatolták a hollétemet. Olyan gaz fickók, akik nem tudják megőrizni a magukét, és szeretnék megkaparintani a másét. Hát ez tengerészhez illő eljárás, szeretném tudni. De én takarékos ember vagyok. Sohasem tékozoltam el a pénzemet, nemhogy elvesztettem volna. Majd túljárok én az eszükön, nem félek én tőlük. Van nekem még egy tartalékvitorlám, kifogok én megint rajtuk.
Miközben így beszélt, nagy kínnal fölkelt az ágyban, görcsösen a vállamba kapaszkodva, hogy majdnem fölsikoltottam, a lábait úgy húzta, mintha két holt súly lett volna. A szavait, amilyen elevenen és bátran fűzte össze, olyan szomorú ellentétben állottak a gyönge hanggal, amellyel kiejtette őket. Mikor ülő helyzetbe jutott, az ágy szélén egy kis pihenőt tartott.
Ez a doktor elbánt velem, mormogta. Zúg a fülem. Fektes vissza.
Mielőtt még segíthettem volna neki, hátra esett megint előbbi helyére, és egy kis ideig nyugton feküdt.
Jim, mondotta végre, láttad azt a tengerjáró embert ma?
A fekete kutyát, kérdeztem.
A fekete kutya, mondotta. Ez egy komiszember. De még rosszabbak azok, akik ide küldték. Hát ha nem tudok innen elszabadulni sehogyan, és azok a kezembe nyomják a fekete foltot, akkor értsd meg, az öreg matrózládám az, amire fáj a foguk. akkor lóra ülsz, tudsz lovagolni, ugye? És hát, akkor lóra kapsz és elvágtatsz. Hát igen, nem bánom. Ahhoz a nyomorult doktorhoz és elmondod neki, hogy csődítse össze minden épkézláb emberét, csendőreit meg a féléket, és itt, a Bembo admirális fedélzetén lefülelheti az öreg Flint egész legénységét, minden matrózt és hajós inast, ami csak megmaradt belőle. Én voltam az első kormányos bizony én. Az öreg Flint első kormányosa, és egyedül én tudom a világon, hogy hol van az a hely. Ő maga adta a kezembe Szavannában, amikor a halálám volt, mint én mostan. Látod? De aztán el ne fecsegd, amíg a kezembe nem nyomják a fekete foltot, vagy amíg megint a szemed elé nem kerül az a fekete kutya, vagy egy féllábú tengerjáró ember, Jim. Ő legfőként valamennyi közül.
De hát mi az a fekete folt, kapitány? Kérdeztem.
Az intőjel az pajtás. Majd szólok neked, ha megkapom. De aztán tartsd ám nyitva a szemedet, Jim, és megosztozkodom veled testvériesen. Becsület szavamra mondom.
Egy darabig még tovább suttogott, de a hangja egyre gyöngült. Kevéssel azután beadtam neki az orvosságot, amelyet úgy fogadott, mint egy kisgyermek, azzal a megjegyzéssel. Ha valaha tengerész ember rászorult erre a maszlagra, akkor az én vagyok. Aztán mély ájulásszerű álomba merült, és én magára hagytam. Hogy mit tettem volna, ha minden rendben ment volna, azt nem tudom. Talán elmondtam volna az egész történetet a doktornak, mert halálos aggodalomban voltam, hogy a kapitány megtalálja bánni a vallomását, és akkor végem van. De a sors úgy fordult, hogy szegény apám váratlanul elhunyt aznap este, és azzal minden más dolog félrekerült. A ránk szakadt nagy szomorúság, a szomszédok látogatásai, a temetés iránt való intézkedések, emellett az egész kocsma ellátása annyi munkát adott nekem, hogy alig értem rátörődni a kapitánnyal, nemhogy meglettem volna ijedve tőle. Annyi bizonyos, hogy másnap reggel a maga lábán vászorgott le a lépcsőn, és elköltötte ebédjét, mint rendesen. Bár keveset evett, de félek, annál többet ivott a rumból, mert maga szolgálta ki magát a söntésben, dörmögve és prüszkölve az órán keresztül, és senki sem mert eléje kerülni. A temetés előtti estén is be volt rúgva, mint mindig, és valóságos botrány volt hallani, amint a gyászházban elénekelte azt a csúnya, öreg tengerésznótát. De amilyen gyönge volt, olyan halálos rettegésben voltunk miatta. A doktornak valami ügyben hirtelen el kellett távoznia jó néhány mérföldnyire. Nem is láttuk azóta a közelben apám halála után. Azt mondtam, hogy a kapitány nagyon elgyengült, és valóban napról napra inkább hanyatlani látszott, semhogy erejét visszanyerte volna. Föl és lebotorkált a lépcsőn, eltámolygott a vendégszobából a söntésbe is vissza. Néha az ajtón is kidugta az órát egy kis tengerszagra, a falba kapaszkodó a járás közben, és nehezen lihegve, mint aki meredek hegyre mászik. Hozzám sem volt semmi különös mondani valója, és én azt hittem, hogy egészen elfelejtette a vallomását. Csak a viselkedése volt sokkal vadabb, és testi gyöngesége ellenére sokkal erőszakosabb volt, mint valaha. Szörnyű volt látni, amikor elfogta a mámor, és kihúzta a kardját, maga elé fektette az asztalra. Mind a mellett kevesebbet törődött az emberekkel, mintha teljesen elfoglalták volna a gondolatai és képzelgései. Egyszer például mindnyájunk legnagyobb csodálatára egy egész más nótába fogott, valami falusi szerelmi dalba, amelyet fiatal korában tanulhatott, mielőtt még a tengerre került volna. Így múltak az események. Egyszer éppen a temetés után egy nappal egy keserves, ködös, fagyos délután 3 óra tájban egy pillanatra kinéztem az ajtón, és szomorú gondolatok foglalták el a lelkem, amikor észrevettem, hogy valaki lassan cammog felénk az úton. Nyilván vak volt, mert egy bottal tapogatta az utat maga előtt, és egy nagy, zöld ellenző takarta el a szemét és az órát. Görnyetten haladt, mintha kor vagy gyöngeség sújtotta volna, és egy bő, kopott, rojtos matróz köpenyt viselt csukjával a hátán, amely valósággal púpossá tette. Sohasem láttam életemben ijesztőbb külsejű alakot. Megállt néhány lépésnyire a kocsma előtt, és valami furcsa éneklő hanghordozással bekiáltott a levegőbe maga elé.
Egy szegény, szerencsétlen, világtalan, aki hazája Anglia és György király dicső védelmében, Az Úr áldása legyen rajtuk. Vesztett el drága szeme világát, azt kérdi. Ha van a közelben valami jámbor lélek, mondaná meg neki. Merre? A környéknek melyik része járhat mostan? A Benbow admirális előtt a Black Hill-öböl tájékán van most a jó ember, válaszoltam neki. Hallok egy hangot, mondotta, egy fiatalos hangot. Hát nyújtsa ide a kezét, kedves ifjú barátom, és vezessen be a kocsmába.
Kinyújtottam a kezemet, és a szörnyű, nyájas hangú, világtalan ember abban a pillanatban vasmarokkal ragadott meg. Annyira meghökkentem, hogy először ki akartam szabadítani magam a karmai közül, de a vak egyetlen kézmozdulattal magához rántott.
Hát, fiam, mondotta, most vezess a kapitány elé.
Uram, feleltem, a szavamra mondom, nem merem.
Ó, válaszolt gúnyosan. Csak ez a baj. Rögtön vezess be, vagy kitöröm a karodat.
És amint ezt mondta, olyant csavart a kezemen, hogy fölkiáltottam.
Uram, mondottam nem magamat, hanem magát féltem. A kapitány egészen megváltozott, kivont karddal szokott ülni az asztalánál. Egy másik úriember...
Mars, hát előre! Szakított félbe, és én sohasem hallottam kegyetlenebb, hidegebb és csúnyább hangot, mint ezé a vakemberé. Ettől jobban megijedtem, mint a fájdalmas szorításától, és rögtön szót fogadva neki, egyenesen bevezettem az ajtón a vendégszoba felé, ahol a mi öreg, beteg kalózunk üldögélt, bódultan a rumtól. A vakember szorosan mellettem maradt, a vasmargában tartva a kezemet, és olyan erővel nehezedett rám, hogy majd összeruskadtam alatta.
Vezess egyenesen feléje, és mikor a közelébe értünk, akkor kiásd el magadat. Itt egy jó barát, Bill.
Ha nem teszed, akkor én azzal olyat szorított a kezemen, hogy azt hittem, abban a pillanatban elájulok. Egy szóval annyira megvoltam rémülve a vak koldustól, hogy elfelejtettem a kapitánytól való félelmemet, és alig nyitottam ki a vendégszoba ajtaját, tüstént elkiáltottam remegő hangon azokat a szavakat, amelyeket rám parancsolt. A boldogtalan kapitány fölvetette a szemét, és a rum nyomban kipárolgott a fejéből. Olyan józan képpel bámult ránk. Az arc kifejezése nem annyira rémületet, mint inkább halálos rosszul létet árult el. Olyan mozdulatot tett, mintha föl akart volna kelni, de nem hiszem, hogy elég erő maradt volna a testében.
Nos, Bill, maradj csak ülve, ahol vagy, mondta a koldus. Ha nem látok, meghallom én még az ujjak mozgását is. Az üzlet, az üzlet! Nyújtsd ki a bal kezedet! Fiam, te meg fogd meg azt a bal kezemet a csuklójánál, és tartsd ide az én jobb kezemhez!
Mindketten betű szerint engedelmeskedtünk neki, és én csak annyit vettem észre, hogy a jobb markából, amelyben a botját szorongatta, valamit átcsusszantott a kapitány tenyerébe, aki rögtön összecsukta az ujjait.
Ezzel kész volnánk,
szólt a vakkoldus, és ezt a vaknál hirtelen elengedte a kezemet, és hihetetlen biztonsággal meg fürgeséggel kisurrant a vendégszobából ki az országútra, ahol megint hallhattam, amint mozdulatlanul ott állottam, kop-kop a kopogását a botjának, amint elenyészett a távolban. Jókora idő telt el, mielőtt akár én, akár a kapitány visszanyertük volna a lélek jelenlétünket. De végül is, mégpedig ugyanabban a pillanatban elengedtem a kapitány csuklóját, amelyet még mindig a kezemben szorongattam, ő pedig visszahúzta a kezét, és figyelmesen a tenyerébe bámult.
10 órakor,
kiáltotta.
Még van 6 óránk, még van időnk,
és azzal talpra ugrott. De alig, hogy ezt tette, megtántorodott, kezével a torkához kapott, egy pillanatig ott állt szédelegve, aztán egy különös hangot hallatva, egész súlyával arccal előre elvágódott a padlón. Rögtön odafutottam hozzá, hangos szóval az anyám után kiáltva. De hiába volt minden sietség. A guta, mint a villámcsapás, halálra sújtotta a kapitányt. Különös és érthetetlen dolog, mert kétség kívül sohasem szerettem ezt az embert, bár utoljára kissé sajnálni kezdtem. Most, hogy holtan feküdt előttem, könnyekre fakadtam. Ez volt a második haláleset, amelyet láttam, és az elsőnek fájdalma még frissen sajgott a szívemben.